Tazria szombatjához érkeztünk el, és folytatódik Mózes harmadik könyvében a 12. fejezettől a mostani heti szakasz, az első verstől, és így szól. És szólt az örökkévaló Mózeshez, mondván, szólj Izrael fiaihoz, mondván, ha egy nő magzatot hoz világra, és szül fiúgyermeket, tisztátalan legyen 7 napig. Szenvedésének tisztulási napjai szerint legyen tisztátalan. És folytatódik tovább a tisztulásnak a leírása a szülés után, hogy hogyan, miként kell a szülő nőnek megtisztulnia, és tisztátalanságából mennyi az az idő, amíg ő újra tiszta lesz. Maga a szó, a tazria, az úgy fordítható le, hogy aki éppen szül nő. És itt a második vers hozza is ezt, hogy ha egy nő magzatot hoz a világra, tehát világra hozni, megszülni a szónak a jelentése. Alapvetően ez a néhány vers szól csak a szülésről, a szülés utáni tisztulásról, és a következő fejezetek pedig a poklosságról fognak majd szólni, de mégis ez a néhány vers adja ennek a heti szakasznak a magját, ugyanis nagyon szépen kifejti azt, hogy a szülést és a születést követően milyen rituális eljárásokban kell részesülnie a szülőnőnek, az asszonynak, az édesanyának. Ha elolvasjuk ezt a néhány verset, azt látjuk, hogy a fiúgyermek születése után rövidebb a tisztulási időszak, mint a lány gyermek születése után. Konkrétan a lánygyermek születése esetében 2-szer annyi az idő. Ennek sokféle magyarázata is van. Elsősorban biológiai, de természetesen van azért ennek úgymond vallási hozadéka is, hiszen ha olvassuk tovább a harmadik versben, akkor ott azt olvassuk, hogy a 8. napon metéltessék körül a kisfiú előbőrének a húsa. Tehát a körülmetélkedésnek a szövetségéről van, voltak éppen itt szó, hogy egészen addig, amíg a kisfiú a 8. napot be nem tölti az újszülött gyermek, fiúgyermek, addig az édesanyja tisztátalannak számít, de utána már tisztának számít, és utána 33 napig nem szabad nyúlnia semmihez, tehát az is egy kitisztulási folyamata. Tényleg megvan ennek a biológiai menetrendje, akik valaha hoztak gyermeket a világra nőként, tudják, hogy kell az az úgynevezett 6 hét a szülés után, amíg regenerálódik az ember, amíg visszaáll a teste, ha nem is ugyanolyan formában, mint a szülés előtt volt, de amíg a szövetek újra regenerálódnak, és bizony ez egy hosszú folyamat. Miért rövidül le mégis a fiúk esetében? Hát pont emiatt, mert hogy ugye a 8. napon megtörténik náluk az ő esetükben a körülmetélkedés, és ezzel voltak éppen lerövidül ez a szakasz, hogy csak 7 napig lesz úgymond tisztátalan a nő, és hát a kislánygyermekek esetében ez 14 napra tolódik ki. De voltak éppen nem is ez a súlypont, hogy most a kislányok esetében szülőnőnél kitolódik a megtisztulásnak az ideje, hanem az, hogy tisztulási időszak van. Hogy egy szülést követően, egy világra jövetelt követően szükség van a kitisztulásra a szülőnőnek. És ez nem csak biológiai okokból történik meg ennek a rendeletnek az átadása, hanem ugyanennek további lelki és szellemi hozadéka is van, hiszen hogyha valami megszületik bennünk, akkor lelkileg is megváltozunk. Ki kell tisztulnia a réginek, ami hordozta az újat. meg kell születnie valami újnak, de az újnak a születése, az új gondolatnak a megszületése, vagy egy új érzésnek a megszületése bennünk, az magával kell hozza azt, hogy kitisztul a régi, amiben ez az egész új, megfogant, fejlődött, megtermelődött, stb. Mint ahogyan a szülésnél is távozik a vér, távozik mindaz, ami éltette a magzatot, távozik a mélylepény, amiből a magzat növekedett, fejlődött, életet kapott, ki kell, hogy ürüljön a nő szervezetéből, ki kell, hogy tisztuljon, nem maradhatott benne, ki kell mennie mindennek, ami adta a táplálékot ennek az újnak, és el kell tűnnie, meg kell tisztulnia a nőnek ettől. És igen, van egy regenerálódási szakasz, amikor át kell alakítania önmagát, a testét is, illetve az újdonsült anyukának, vagy már többszörös anyukának, aki világra hozza a kis újszülöttet, át kell alakítani a lelki világát is, tehát egy egész új helyzetet teremt valaminek a megszületése. Teszem azt, egy kisgyermek esetében egy gyermek születése egész új helyzeteket teremt, még ha sokadik gyermek, akkor is, hiszen új családi struktúra jön létre, egész új helyzeteket hoz egy gyermek születése. És ugyanígy bennünk is új helyzetek teremtődnek, ha megszületik bennünk egy gondolat, egy új gondolat, egy új érzés, egy új vágy az emberben. Ezek új-új helyzeteket teremtenek. És ahhoz, hogy ezek a helyzetek előálljanak, megfelelőképpen létrejöjjenek, a mindannak, ami ezt táplálta, mindannak, ami ezt elősegítette, meg kell tisztulnia. És nagyon érdekes ez a mostani szakasz, mert egybeesik egy különleges szombattal, ugyanis az elmúlt hetekben már elkezdtük a különleges szombatoknak is az időszakát, ugyanis a Pészakot megelőző 4 hétben 4 különleges szombatról beszélhetünk, ami egy kicsit segít minket felkészülni a pészaki időszakra. És ennek a 4 különleges szombatnak most már a 3. részénél járunk, tehát a mostani szombaton már a 3. különleges szombatot tartjuk. Ez pedig minden ilyen különleges szombatnak van egy sajátos neve, a mostaninak az, hogy Shabbat HaHodesh, vagyis a hónap szombatja. Ugyanis elérkeztünk egy új hónaphoz a zsidó időszámítás szerint, ez pedig a Nisszán hónap, amikor is a Pészach ünnepét ezen a hónapon, ennek a hónapnak a 14. napjától tartjuk, és Nisszán hónapba lépünk, ami a zsidóság számára a vallási tekintetben egy új évnek a kezdete. Tehát nem a polgári zsidó időszámítás szerint, amit ugye általában ősszel Rosh Hashanah akkor ünnepünk, hanem az úgynevezett vallási év szerinti új évet kezdjük el, ez pedig a Nisszán hónappal kezdődik, és történetesen ezen a szombaton, tehát ma, most van Nisszán hónapnak az elseje, most van újhold, és ezért hívjuk ezt a szombatot a hónap szombatjának. Egy új hónap veszi kezdetét a zsidóságban, és egy új év is a vallási tekintetben, és egy új születésről szól a heti szakasz, arról, hogy amikor valami új jön a világra, akkor az tisztulással jár. Ugyanakkor nem csak a tisztulásra helyeződik itt ennél a heti szakasznál a hangsúly, hanem a változtatásra is. Hiszen egy megszületése egy gyermeknek rendkívül sok változást hoz az adott család életében. És ugyanígy, ha bármi megszületik a lelkünkben, vagy bármi olyan dolog alakul ki a szellemünkben, ami egy újnak a születése, az egy változást hoz maga után. Ha valami megszületik, ha valami kifejlődött és formát ölt és láthatóvá válik, legyen az egy kisgyermek, vagy legyen az, ami saját gondolatunk, vágyunk, érzésünk, az mindig változást hoz maga után. És annyira szépen összekapcsolódik ez a különleges szombat ezzel a mostani heti szakasszal, mert ezen a szombaton nem csak ezt a Tazria heti szakaszt olvassák fel, hanem még két szakaszt is felolvasnak a Tórából. Az egyik pontosan az új holdnak a megünneplés, amikor új hold van és új hónap jön, és most történetesen ezt a részt is olvassák, illetve a már a Peszakra készülő Nisszán hónapról szóló részt is felolvassák, tehát három részt olvasnak ezen a szombaton a zsinagógában, és mind a három a változásról szól. Arról, hogyha valami új veszi kezdetét, vagy valami megszületik bennünk, az mindig elhozza magával a változást. És azért nagyon szép ez a sok rész a Tórából, ami szinte egy csokorba költhető, és ezen a szombaton felolvasásra kerül, mert egy hatalmas lehetőségnek a tárházát nyitja ki az ember előtt, hogy van ideje a változásnak. És Nisszán hónap kezdetével a zsidóság lelki-szellemi életében előjön az, hogy az emlékezés által képes arra, hogy megerősítse önmagában azt, hogy van ideje a változásnak, hogy el tud jönni a változás és változtatás ideje. Hiszen ebben az időszakban még két hetünk van voltak éppen Pészakig, de már lelkileg készülünk arra, hogy mi is történt. Pészak az, ami a zsidóság számára az egyik legmeghatározóbb, legfontosabb ünnep. Mert itt kezdődött el a népnek a néppé válása. Itt történik meg az, hogy itt már nem csak néhány ember akarja követni Istennek a szavát, és már nem csak néhány ember az, aki az ígéretekben akar járni, mint az ősatyák, vagy az ősatyák nemzedékei, hanem itt már egy tömeg, egy nép, egy csoport az, aki kész arra, hogy Isten szavát betöltse, és kész arra, hogy változtasson. Eddig azt vettük észre, és azt figyelhettük meg a tórai történetekben, hogy volt egy család, volt egy nemzetség, akik úgy igyekeztek Isten szava szerint lépni, de ez mindig egyfajta egyéni döntés volt. Egyénileg döntötte el Ábrahám, hogy követi Istent, egyénileg döntötte el Izsák is és Jákob is, hogy követi Istent, egyénileg döntött József is úgy, hogy Isten szerint él a talentumaival. Mindig az egyéni döntéseken volt a hangsúly. De Pészak hozza el azt, amikor már nem csak egyéni döntéseken van a hangsúly, hogy változtatást szeretnénk, vagy változást szeretnénk, hanem egy közösség dönt úgy, hogy megcselekszi Istennek az akaratát. Amikor Mózes elmegy a saját népéhez, és meghagyja nekik, hogy hogyan kell megülni az első széderestét és az első pészakot, hogy hogyan kell levágni azt a bárányt, hogyan kenjék az ajtófélfára, mit csináljanak a keserű fűvel, hogyan kössék fel a derekukat övekkel, stb. Ezek már nem csak egy családhoz vagy egy nemzetséghez szólnak, hanem mindenkihez, az egész néphez, ezres tömegekhez. És mindenki közösen egy akarattal akarja a változást. És Nisszán hónap hozza el ezt az időszakot a zsidóság életébe, amikor együtt akarjuk már a változást, amikor már mindenki érzi, hogy meg kell születnie ennek az újnak, és mindenki tudja, hogy ez az új meg fogja változtatni az addig fennálló helyzetünket. Képesek vagyunk-e meglépni, belelépni ebbe az időbe, és megtenni azokat a lépéseket, hogy igen, a változás ideje eljött, azáltal, hogy valami megszületik, bennünk érzés, gondolat, akár közösségi szinten is, igény arra, hogy történjen valami előrelépés, az egy változást fog hozni. A változás és a változtatás elkerülhetetlen abban az esetben, ha megszületik bennünk valami. Ha megszületik bennünk az igény arra, hogy köszönjük szépen, elég volt az eddigi dogmákból, hitrendszerekből és mindenből, amit a kereszténység kínált, akkor megszületik az igény a változásra is. És az a változás fel fog állni. Eljön az idő, amikor ki kell mondani dolgokat, hogy bizony eddig tűrtük, eddig hallottuk, eddig hallgattuk, most már szeretnénk tudni azt, amit. Eddig eltitkoltak, nem mondtak, stb. Eljön az idő a változásra és a változtatásra, és Nisszán hónap ezt hozza el. Eddig egyénileg valószínű mindannyiunkban ott volt már az igény arra, hogy szeretnénk többet tudni az igéről, szeretnénk többet tudni a gyökerekről, szeretnénk tudni, látni azt, hogy mi az, ami emberi tanítások tömkelege, amit belénk súlykoltak 2000 éven át, és mi az, ami az eredet, amit elfedtek, amit eltitkoltak, vagy nem mondtak el. És hogyha ezek egyéni szinten megjelennek bennünk, akkor egy idő után eljön a közösségnek is az ideje, ez pedig Nisszán hónap hozza el, eljön az az idő, amikor közösségileg jön meg az igény arra, hogy igen, változásra van szükség. Szülessen meg bennünk egy gondolat, és hozzon változást. Nagyon sok esetben nehéz a komfortzónánkból kilépni. Egyénileg még megteszi ezt az ember, mert egyénileg nem kell igazából alkalmazkodnia így senkihez, ő dönti el saját maga, hogy kilép-e a komfortzónájából, vagy sem. De van, amikor már közösségi szinten kell gondolkozni abban, hogy kilépünk a komfortzónából, ami eddig kényelmes volt, hogy elénk tárták a különféle tanításokat, és csipegettünk, amit akartunk, és jól esett. Most letesszük ezt a komfortot, és igen, megszületik-e bennünk az igény arra, hogy most már a változást szeretnénk megélni? Hogy köszönjük szépen, eddig volt Egyiptom, és elegünk van Egyiptomból. Hogy köszönjük szépen, most már kidolgoztuk magunkat, és voltunk rabszolgái mindenkinek, de most már elég volt. És változtatni akar az ember nem csak egyénileg, hanem közösségileg is. A Pészak ünnepe közösségi ünnep. Egyedül senki nem széderezik. Nem tartunk magánszédereket úgy, hogy egyedül üljük meg otthon. Ha otthon is megüljük, családban üljük meg. Már ketten-hárman egy közösséget alkotunk. Nem véletlen, amikor Jézus azt mondja, ahol ketten vagy hárman összegyűltök, ott vagyok köztetek, mert az már egy közösség. Egyedül senki nem széderezik. Vagy elmegy valaki ismerőshöz, baráthoz, társaságba, vagy a családjánál tölti, vagy elmegy egy nagy közösségbe, de a Pészak ünnep az nem magányosok ünnepe. A Pészakot senki nem ünnepli meg egyedül, mert az közösségi ünnep. Együtt tudjuk csak megülni, mert együtt emlékezünk arra, hogy milyen változás történt a közösségünkben azok között, akikkel együtt vagyunk. És a közösséget itt most ne egy olyan gyülekezetnek értsük, akinek van egy neve, teljesen mindegy, hogy milyen, meg milyen cím alatt lakik, hanem akik tudnak egymással kapcsolódni, akiknek van közös ügyük. És az lehet, hogy az egyik éppen az X gyülekezetbe, a másik meg az Y gyülekezetbe jár, de van közös ügyük. És a közös ügyük ad egy közösséget kettőjük között. És hogyha ebben a közösben benne vagyunk, akkor közös emlékeink is vannak, akkor tudunk közösen visszaemlékezni a közös kollektív emlékezetünkkel arra, hogy mi történt, hogy honnan jöttünk ki, hogy mikből változtunk gondolatilag, érzelmileg, hozzáállásban, stb. És tudjuk azt, hogy igen, van ideje egy közösségnek is arra, hogy változzon. Hogy megváltozzon a szemlélete, hogy megváltozzon a hozzáállása, hogy megváltozzon a jövő képe. Igen, van idő, elrendelt, kiszabott idő a változtatásra, és megvan az ideje a változtatásnak egy közösség életében is. Nisztán hónap pontosan erre mutat rá, és erre egy tökéletes példa, hogy nem csak az egyéni változásokra van szükség. Kell, hogy bennünk, mint individuumokban történjenek változások, hozzáállásokban, rálátásokban, dolgokban, bizonyos részeire az életünknek jobban rá tudjunk látni, észre tudjunk venni összefüggéseket, okozati viszonyokat, de ezek az egyéni dolgaink. Viszont szükség van arra is, hogy ha ezek bennünk történnek, ezzel párhuzamosan történjen egy közösségi változás is. Hogy meg tudjuk fogalmazni azt, hogy miből van elegünk, és mi az, amit szeretnénk. Mert úgy gondolom, hogy mindazok, akik akár régebb óta, akár nem olyan régóta, de hallgatják mindazt a tanítást, ami ezen az oldalon fent van, azok mind-mind valamit keresnek. Mert az, amit kaptak, nem volt elég, vagy nem volt kielégítő, vagy már nem kell. De valamit keresnek, valamit kutatnak, legtöbb esetben a gyökereket, és legtöbb esetben azért akadnak ránk, mert a zsidó gyökereket keresik. És úgy gondolom, hogy ha keressük ezeket a gyökereket, akkor valamiből tényleg az embernek úgymond elege van, besokal, köszöni szépen, nem kéri azt, ami eddig volt, vagy van valami hiány, amit szeretne betölteni. És ha már ideig eljut az ember, akkor utána tényleg igénye van arra, hogy mindazt, ami régi, el tudja engedni, és képes legyen befogadni az újat. Mert vágyja azt, hogy megszülessen benne valami, amit még lehet, hogy önmaga se tud megfogalmazni, de vágyja a változást. És ezáltal a gondolatában, az érzésében, a lelkének a hozzáállásában születnek meg benne olyan dolgok, érzületek, meglátások, amik eddig nem voltak, de a régiektől ki kell tisztulni. El kell engedni azt a mélylepényt, ami táplálta a gondolatunkat, hogy megszülessen, az érzésünket, hogy megszülessen, és hagyni kell kitisztulni magunkból a régit. És igen, ennek van egy időszaka. Ez nem megy egyik pillanatról a másikra, de megtörténik. Megtörténik ez a tisztulási folyamat, hagyni kell kimenni a belénk rögzült sallangokat, a szlengeket, amiket felvettünk XY gyülekezetbe, hagyni kell kitisztulni a gondolatainkat, hogy végre egyrészt rátaláljunk a saját magunk stabil hitére és meggyőződésére, és megtaláljuk a közöset egymásban, hogy hogyan kapcsolódhatunk mi össze, hogy milyen emlékeink vannak, amik táplálhatnak minket, és hogy mifelé tartunk. Mert Nisszen hónapban eljött az idő a zsidóság számára a változtatásra, de ehhez késznek kellett lenniük. Késznek arra, hogy elhagyják Egyiptomot. Késznek arra, hogy ott hagyjanak mindent. És késznek arra, hogy egy teljesen ismeretlenbe el tudjanak indulni. Mindazok, akik hallgatnak minket, vagy velünk együtt követik a szombatokat, sokszor talán érzékelhetik azt, hogy minden, ami jön akár a tanításokból, akár bármiből, a beszélgetéseinkből átjön, azok újak és ismeretlenek. De általában az ember, ha ezt az ismeretlent képes úgy elsajátítani, hogy meg akarja ismerni, akkor nem fog félni tőle. Érdekes módon ott Egyiptomban Izrael népe nem félt attól, hogy ismeretlenbe megy, mert tudta azt, hogy majd úgy is meg fogom ismerni. De amíg az emberben van egy tartás az ismeretlentől, addig ellenáll. És akkor meg szoktuk kapni általában azt a jelzőt, hogy szektások vagyunk, meg antikrisztusiak vagyunk, sőt, már olyan szépet is kaptunk, hogy a sátán zsinagógája vagyunk. Szóval szemnél szebb jelzőket, azért, mert az ismeretlentől félnek, és ilyen jelzőkkel illetnek minket. De ha képesek vagyunk elszakadni Egyiptomtól, a berögzöttségektől, a megszokásoktól, amiket kialakítottunk Egyiptomba, vagy kialakítottak rajtunk XY gyülekezetek, akkor képesek vagyunk felülkerekedni minden félelmen, ami az ismeretlentől való félelem, és beleállni abba, hogy igen, meg akarom ismerni. Mi ez az új? Nem félni az újtól. Nem félni egy szüléstől. Nem félni egy születéstől. Nagyon sokan azért nem mernek fiatal nők gyereket vállalni, mert félnek a szüléstől. Júj, de fájni fog. Júj, mi lesz, ha? Nem félni az újtól, nem félni attól, hogy megszületik bennünk egy vágy, hogy igen, elég volt ebből az Egyiptomból, igen, elég volt ebből a küszködésből, szenvedésből, kínlódásból, vajúdásból, elég. Akarom, vágyom az újat. Vágyom a mást. Vágyom azt, ami eddig nem volt, ami eddig hiányzott. Szeretnék tisztán látni, tisztán érezni, tisztán gondolni, függetlenül mindentől, amit rám akartak erőszakolni. Bármilyen gondolkodásmódot, bármilyen látásmódot, bármelyik egyháztól. Függetleníteni magam Egyiptomtól. És igen, Egyiptomot most ki lehet nevezni. Teljesen mindegy, hogy melyik egyháznak, melyik gyülekezetnek, ahol emberi hozzáállásokkal, dogmákkal próbálták súlykolni a fejünket, hogy ezt így kell csinálni. És mi rabszolga módon szépen úgy is csináltuk, ahogy mondták. Nos, ebből lett elege Izraelnek, és azt hiszem elég sokunknak most már, hogy nem akarjuk úgy csinálni, ahogy mások mondták, hanem azt szeretnénk megtalálni, ami a miénk. Ami a sajátunk, amivel azonosulni tudunk. És mindannyiunkban ott van a vágy, hogy nem a máséval akarok azonosulni, nem a más gondolatával akarok azonosulni, hanem azzal, amit azt tudom mondani, hogy igen, ez az enyém. Ja, hogy te is így látod. És amit te mondasz, azzal tudok azonosulni. Igen, így gondolom. Igen, most már értem, hogy miért nem működött 25 éven át a hitéletem. Azért, mert nem is így kell imádkozni. Pedig ezt tanították. Azért nem működött, mert nem is ezt kell csinálni. Pedig ezt súlykolták belém. És azért nem működött az élete Egyiptomban Izraelnek, mert az nem az ő helye volt. Sokszor meglátni, felfedezni, hogy ott, ahol voltunk, az nem a mi helyünk volt. Lehet, hogy nagyon jól éreztük ott magunkat, igaz, hogy kizsigereltek. Az összes energiánk és időnk arra ment, hogy azt az X gyülekezetet vagy közösséget építsük, csak éppen nem ott van a helyünk. És eljutni addig a pontig, hogy változtatni akarok. És eljutni közösségileg addig a pontig, hogy igen, változtatni akarunk, azért vagyunk együtt sok-sok helyről, akármilyen múltból, akármilyen közegből, mert változtatni szeretnénk. Igen, ezeket a hullaszagú, poklos dogmákat ki kell hajtani az életünkből. A Tazria heti szakasz második része pontosan erről szól. A poklosságról. Arról, hogyha valami elhal az életünkben, azt ki kell írtani magunkból. Ki kell hajtani, ki kell dobni, meg kell tisztulni. És ezek már nem csak a saját magunk megélt dolgai, és vágyai, és gondolatai, hanem itt már közösségi szintben is kell tudnunk gondolkodni, hiszen Nisszán hónap erre tanít meg. Hogy közösségi szintben tudjunk gondolkodni az együttben, a társaságban arról, hogy tisztázzunk egy fogalmat. Definiáljuk meg azt, hogy mi az, hogy bűn. Mi az, hogy büntetés. Mi az, hogy megváltás. Mi az, hogy Krisztus. Mi az, hogy messiás. Hogy tegyük helyére ezeket a fogalmakat. Ne az évezredes berögzöttségekhez ragaszkodjunk, hanem szülessen meg bennünk a vágy, az iránt, hogy mivel tudok önmagam azonosulni. Mivel tudok azonosulni? Tudok-e azzal azonosulni, hogy? És akkor itt felsorolhatjuk a dolgokat, hogy mi az, amit látunk, amit együtt érzünk, amit tapasztalunk. Mert a tapasztalataink alapján születik meg bennünk az új igény, az újra való igény, és az új igényben való újra definiálása a dolgoknak. Hogy igen, azt tapasztaltam, hogy hát ez így nem igazán működött eddig. Na de hogy fog akkor működni? Mi az az új? Mi az az ismeretlen? Amit még nem tudok, hogy mi, de valahol érzem belül, hogy ha megismerem, elhozza számomra a változást. És kizökkent ebből a lagymatag állapotból, vagy kizökkent abból, hogy ami eddig volt, az olyan silány volt. Ment, éltem én az életemet, hogy ne? Hát volt nekem már 20 éves hívő, múltam van, vagy 40-50 éves, csak hát milyen? Milyen? Nisszán hónap hozza el azt a közösség életében egy társaság életében, akik összekapcsolódnak egymással, elhozza azt, hogy van elrendelt idő a változásra. Hogy lehet változtatni. És ez egy óriási dolog, mert Nisszán hónapban tudjuk megélni. Itt kezdődik, ebben a hónapban kezdődik el az, amikor meg tudja élni a zsidóság, és mi is meg tudjuk élni. Hogy mit jelent a szabadság. Amikor szabadon gondolhatom azt, amit akarok. Amikor nem szabják meg nekem, hogy mit szabad gondolnom, és mit nem. Amikor szabadon értelmezhetem Istennek a szavát. Úgy, ahogyan az engem épít. És nem másnak a szava által kell értelmeznem az igét. Nisszán hónap hozza el a szabadságot mindannyiunk számára. Igen, lehet szabadon értelmeznem bizonyos ige szakaszokat, bizonyos fogalmakat újra definiálni, szabadon. És teljesen mindegy, hogy Sátán zsinagógájának, vagy szektának, vagy antikrisztusinak, vagy judaistának, vagy akárminek neveznek. Mert ha belül szabad vagyok, ez mind nem érdeke. És ha belül a közösség, a gyülekezet, ami a héberben a kehillá, vagy az édá, akik együtt vannak, akik együtt teszik meg mindezt, ha ez a közösség belül szabad, akkor valóban meg tudja élni azt, hogy képes a változtatásra. Képes megváltoztatni bizonyos eddigi dolgokat, és átírni, átdefiniálni bizonyos helyzeteket szabadon, félelem nélkül. És úgy gondolom, hogy ez a Nisztán felkészíthet minket arra, hogy igen, legyünk készek szabadon fogadni a változást. Nem félni a változástól. Nem félni attól, hogyha újra definiálunk egy fogalmat. Például, hogy mit jelent a Krisztus, vagy mit jelent a messiás, vagy mit jelent a bűn, vagy mit jelent az ember. Nem félni, hanem szabadon engedni azt, hogy tudjak azonosulni azzal, amit hallok, amit kapok Istentől. Úgy gondolom, hogy Nisztánban ez a legnagyobb ajándék. Az ember rádöbbenhet arra, hogy szabad. Szabad vagyok szabadnak lenni. Szabad vagyok szabadon gondolkodni, szabad vagyok szabadon kimondani az érzéseimet. Szabad vagyok azt gondolni, amivel tudok azonosulni. Szabad vagyok. És ha ezt ki tudom mondani, akkor közösségileg is ki tudom mondani. Szabadok vagyunk. Szabadok vagyunk egymás gondolatait meghallgatni. Szabadok vagyunk igent, és szabadok vagyunk nemet mondani. Egymás gondolataira is, egymás meglátására is. Nem kell bólogató kisjancsiként mindent elfogadnunk. Mondhatom azt is, hogy jó, de én ezt nem így gondolom. Máshogy látom, más az elképzelésem. Megélhetjük a szabadságot együtt. A szabadság nem azt jelenti, hogy egy valaki mond valamit, és mindenki azt csinálja. Hát az diktatúra. A szabadság azt jelenti, hogy szabadok vagyunk egymás gondolataiban is. Nem kötjük egymást. Jó, ha tudunk azonosulni a másikkal, de nem baj, ha nem tudunk. Szabadok vagyunk. És ezzel a szabadságunkkal kell majd megtanulni élni, amit megtanul majd későbbiek során Izrael népe is, hogy hogyan éljen ezzel. Természetesen ez nem megy egy kapaszkodó nélkül, hiszen ezért kapja majd a Tórát annak idején, hogy megtanuljon ezzel a szabadsággal élni, mert ha nem kapná a Tórát, akkor a szabadsága szabadossággá válna, és egy teljesen anarchiába fullana az egész népnek az élete. A törvény tehát egy mesdje lesz, egy olyan kapaszkodó, ami segít minket abban, hogy meg tudjuk élni a szabadságot. Ez egy óriási dolog, nem korlát a törvény, hanem kapaszkodó abban, hogy meg tudjuk élni a szabadságot, és nem a szabadságunkat veszi el. Ez egy nagyon fontos alappillére az embernek abban, hogy hogyan álljon végül is az Istennel való kapcsolatában, mert ha a törvényt helyesen értelmezzük, helyesen látjuk, és helyesen definiáljuk, hogy mire való, hova való, miért, akkor tudjuk majd jól kezelni a továbbiakban is, jól látni, jól értelmezni, hogy tulajdonképpen mi történik az egész Tanakhban, miért történik az, ami történik a Bibliában, a prófétákban, az iratokban, stb. És egyáltalán a mi életünkben is hogyan kell, hogy ez az egész aktualizálódjon és realizálódjon. Nisztán hónap tehát a szabadságot hozza el számunkra, és én kívánom, hogy tényleg szabadon mondjuk el, amit érzünk, amit gondolunk, amit látunk. Lehetünk szabadok. Legyünk szabadok.